Kedves testvéreim, az előző estéken többnyire lélektani fogalmakkal operáltam, és ritkán emlegettem vallásos szavakat. Most azonban ezen az utolsó estén megszólaltatom a keresztény vallás legnagyobb szavát, és megpróbálom azt értelmezni. Ez a szó kerül most a figyelmünk és az igazságkeresésünk középpontjába, megváltás. A kereszténység váltságvallás. Hirdeti azt, hogy az ember elesett állapotban van, maga tehetetlen, a jó szándéka, akarata kevés, megváltóra van szüksége, váltságra, megváltásra van szüksége. De mit mondunk akkor, amikor ezeket a szavakat emlegetjük? Testvéreim, amikor én keresem most a feleletet erre a kérdésre, nem megyek vissza az atyákhoz, és nem azt idézem, hogy ők mit tanítottak a megváltásról, hanem ma este is az előző esték útján haladok tovább, és még ezt a nagyon vallásos szót is a lélektan felől fogom megközelíteni. Először egy általános igazságot mondok, és majd azután megyünk bele a részletekbe. Testvéreim, az emberiség lassan egységessé lesz. Hála annak a mozgás viharnak, amit a civilizáció teremtett, kicserélődnek a gondolatok, a kultúrák, az emberek is egységes lesz az emberiség, de ma még nem egységes. Ma még külön íze van ennek, hogy keleti ember és nyugati ember. Külön lelkületet hordoz a keleti ember, és másfajta lelkületet a nyugati ember, így szokták mondani szakmai nyelven, a keleti ember introvertált típus, befele forduló, az emberlét gazdagságát a befele való úton keresi, introvertált, a nyugati ember viszont extravertált, kifele fordul, rohan, alkot, utazik, győz, letapos, háborúzik, ez a nyugati embernek a lelkülete. Mind a két magatartásban van valami részigazság, de az emberlétnek a megváltása, a kiteljesedése, az ha összegeződik a két részigazság. És hitem szerint a kereszténységnek van ilyen szolgálata, hogy megtanítsa az embereket az introspekcióra, a befele forduló szemlélődésre, és aztán ennek a befele való megtöltekezésnek a erejével térjen vissza a világba, és ott végezze szép küldetését, emberi rendeltetését. Tehát a megváltásról most így általában ennyit. A megváltás az emberlétnek a kiteljesedése, az összhangja, a harmóniája, belső gazdagodás által és kívül elvégzett szolgálatok által, a világnak a megszépítése által. Ezt nem kell tovább részletezni, ezt mindenki érzi, tudja, hogy valóban rész szerint van bennünk a jó, és nagy részt van bennünk a rossz. Mi nyugati emberek kifele szaladgálunk, a keleti ember befele. Ő se oldotta meg az életét a befele szemlélődéssel, mi még kevésbé oldottuk meg az emberi problémákat a kifelé rohangálással és egymás letaposásával. De mégis látomásunk van az emberlét harmóniájáról, szép egységéről. Na de most nézzük közelebbről. Mit jelent a megváltás? Testvéreim, szinte törvényszerű az, hogy minden ember elrontja valahol meglehetősen korán az életét. Belegubancolódik feszültségekbe, konfliktusokba, görcsökbe, és onnan kezdve aztán szinte egy életen át ezt a konfliktózus életet, kibogozhatatlan összegörcsölődött életét cipeli tovább. Valóban segítségre van szüksége, orvosra van szüksége, megváltóra van szüksége. Tehát hogyan érkezik a megváltás a modern emberhez? Itt mondok egy nagyon döbbenetes mondatot, de teljes meggyőződéssel, sok esztendős tapasztalat után és tanulmányok után mély meggyőződéssel mondom ezt a mondatot. Testvéreim, a 20. század embere számára Freud Zsigmond egyengedte a megváltás útját. Ez nagyon döbbenetes, mert a papok, teológusok általában kritizálják, szidják, ateista volt, a vallás támadta az embereket, még messzibbre rántotta el a vallástól, mint ahogy amúgy is szekularizálódtak, tehát kígyót békát kiáltanak rá. Én pedig azt állítom mély meggyőződéssel, hogy a 20. század emberét Freud Zsigmond vezette az üdvösség útjára. Ha fiatalabb ember volnék, egy doktori disszertációt írnék ilyen címen, hogy a 20. század keresztelő Jánosa Freud Zsigmond. Megérdemelne ez a téma egy disszertációt, amit persze a professzorok nem fogadnának el, de ettől függetlenül megérne ez a téma egy alapos kutatást, a 20. század keresztelő Jánosa, Freud Zsigmond. Ő egyengedte meggyőződésem szerint minden tévedése mellett és közepette és ellenére. Ő egyengedte az ember útját Jézus Krisztushoz. No persze nem az ikonok Krisztusához, vagy a templomok, a dogmatikák aranyozott Krisztusához, hanem a Bibliában leírt, az élő, valóságos Úr Jézus Krisztushoz. Tehát a megváltás titkát lehet úgy tapogatni, hogy a Freud életművének egy-egy csomó pontját kiemeljük. Mondom, én már nem írom meg ezt a disszertációt, de most elmondom néktek a vázlatát ennek a meg nem írt disszertációnak. Bevezetés, összehasonlítás keresztelő János és Freud Zsigmond között, amiként annak idején keresztelő János kemény ökölcsapásokkal józanította ki a vallásos önhitségébe belemerevedett zsidóságot, akként Freud Zsigmond kemény ökölcsapásokkal próbálta kijózanítani az álszent, vallásoskodó, gyáva polgári világot. Ezt ki kellene aztán dolgozni, bevezetés, ennyi elég. Aztán jön a tárgyalás. Tehát akkor hol egyengedte az ember útját Krisztushoz? Hogyan egyengedte Freud Zsigmond az ember útját Krisztushoz? Na hát testvérek, három fejezetet mondok el vázlatosan abból, ami mondom megérdemelne alaposabb kidolgozást. Hogyan egyengedte a megváltás útján az embert, az ember lépéseit, az embert, hogyan készítgette a Krisztussal való találkozásra? Hát ezért először ez az első fejezet az ember tanával, amit az emberről tanított, ami kemény arcú csapás volt, mondom annak a polgári társadalomnak, századforduló társadalmának, amiben élt, leleplezte az embert, Freud Zsigmond, és ebben keresztelő Jánosi szolgálatot végzett, viperát hajzatai, mondta annak idején keresztelő János, és Freud a modern lélektan eredményeit fájdalmas szavakkal mondotta el. Lényegileg azt mondotta el, hogy egyforma az ember. Azok a nagy különbségek ember és ember között, hogy szent és utcalány, ezek a különbségek a képmutatás bravúrjai, Freud szerint. Nincs igazi különbség, csak bravúros képmutatások vannak. A tisztes urinő és az utcalány teljesen azonos lelki szerkezetben és lelki dinamizmussal él, mondotta Freud Zsigmond. Tehát ebben bizony a megváltás útját egyengedte, a Krisztus felé egyengedte az ember útját, mert az a názáreti Jézus ugyanilyen szolgálatokat végzett annak idején. Egyszer én így foglaltam össze a Jézus Krisztus ember tanát. Azt mondottam, hogy Jézus szerint a jó emberek nem is olyan nagyon jók, mint ahogy önmagukról állítják. És a rossz emberek nem is olyan nagyon rosszak, mint ahogy a jó emberek őróluk állítják. Jézus szerint egy az ember, romlott, bűnös az ember, kiesett az isteni millióból, és ezért elárvult, és ezért az élete vagdalkozás, erőszak, szeretetlenség, gyűlölet. A római levelet kinyitom a harmadik fejezetnél, hogy egy kicsit eszmélődjünk arra, hogy amit Freud Zsigmond végzett az ember tanával, az embernek a leleplezésével, az benne van tulajdonképpen a Bibliában, de hát a kereszténység is elfelejtette ezt. A kereszténység is inkább a farizeizmusnak a vallásosságát vitte tovább, nem a Jézusét, meg a Pálapostolét. Figyeljük csak, hogy Pálapostol hogy beszél az emberről. A római levél harmadik fejezetében. Különbek vagyunk, és mi, zsidók, vallásosok a többieknél, mondja, kérdezi Pál, különbek vagyunk, én? Semmiképpen nem. Az előbb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök, vallásosok és nem vallásosok, mindnyájan bűn alatt vannak, amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak. Áspis kígyó mérge van ajkaik alatt, és így tovább hosszú sorban. Végül így fejezi be, nincs különbség. Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Ez az utolsó mondat különös figyelmet érdemel, mert persze ez aztán szupervallásosan beszél. Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Hát ezt ma úgy mondjuk, hogy vétkeztek, mert kiestek az isteni millióból, a szellemi erőhatásokból. Elidegenültek az isteni élettől, magukra maradtak, kiszakították magukat az Isten szeretetéből, önmagukban bíztak, majd én, az én erőm, az én jóságom, vagy akár az én vallásosságom. Nélkülözi az ember az Isten erejét, és azért olyan, amilyen. Testvéreim, Freud tehát az önismeret útjára kényszerítette az embert. És ez a tanítása, amit most nem részedezhetek, ez legalább olyan gyötrelmes ökölcsapás volt az elbizakodott modern ember életében, mint Keresztelő János annak idején, amikor a Viterán pajzatait emlegette. Most sajnos nincs időnk arra, hogy ezt az önismerett útat, amit Freud vázolt föl, ezt végigjárjuk részleteiben, de nem tudom megállni, hogy legalább egy valamit még nem emlegessek itt ezen a ponton. Egy valamit, ami a gyakorlatozásunkhoz kell, testvérek, ha veszük, hogy az itt hangzott, elhangzott gondolatokat, aztán otthon tovább kell gyakorlatozni. Na, a projekcióról szeretnék beszélni. Röviden annyit, hogy ebben az új ember koncepcióban, amit Freud kezdett el fölvázolni, aztán tovább finomították a későbbiek. Ebben van ilyen, hogy tudatos és tudattalan, ezt már ismerjük, de Jung például így állított egy kettősséget föl, hogy ami tudatos énünk, és valahol a mélységben a Schatten, az árnyék. Ami személyiségünknek van napvilágon ékeskedő része, és van elrejtett része, ez az a bizonyos Schatten, az árnyék. az árnyékban a személyiségünknek azok az elemei vannak, dinamikus, erőteljes, valóságos elemek, amiket szégyelünk, rejtegetünk, nem csak az emberek elől, de önmagunk elől is. Tehát magunk se tudjuk, hogy az bizonyos árnyék, amelyik van, amelyik lent a mélység, annak mi a tartalma. De minden esetre gyanítani lehet, hogy ha én nagyon vallásos vagyok a felszín, akkor ateista tendenciák vannak a sátterben, az árnyékban. Ha nagyon altruista vagyok kifelé, akkor az önzés ott van abban, az árnyék alakban. Tehát az ember létnek a dinamikája ez a freudi koncepció szerint. Van egy polgári, egy tisztességes arculatunk, és ezzel géráljuk magunkat az emberek előtt. De van egy elrejtett rész, az árnyék, a másik személyiség. Ez még így csak hagyján volna, de most jön a következő. Az ember, amikor találkozik másokkal, kivetít ebből a sattenből valamit, átvetít a másikra. Amikor önmagával volna győzködni valója, akkor rávetíti a másikra. Ő maga kapzsi. Akkor rávetíti a barátjára, az élettársára, valaki, hogy a kapzsi, és milyen csúnya dolog az, hogy kapzsi. Kivetíti ez a projekció. Most ez mindenfele történik, az Istenre is kivetíti az ember a maga belső világát. Nem tud a bűneivel mit kezdeni, ezért kivetíti, hogy az Isten gyűlöli őt, és fűtik már a pokol tüzeit, kemencét, hogy ő aztán ott szenvedjen. Kivetíti Istenre önmaga rendezetlen dolgait. A szerelem teli van projekciókkal, innét vannak a csalódások. A férfi rávetít valamit a nőre, és aztán számon kéri a nőtől, azt, ami nincs is benne a nőben, hogy miért vagy ilyen. Holott nem olyan, hanem ő vetíti ki rá. De testvéreim, az az igazság, hogy nem is látjuk a világot a sok projekciótól. És itt van egy fájdalmas lecke, és tisztelettel kérlek titeket, hogy fogadjátok ezt a leckét, és kezdjetek gyakorlatozni. Így mondja a szakirodalom, a projekció visszavonása. Projekció visszavonása. Hány házasság egyszerre gyógyulni kezdene, ha kölcsönösen visszavonnák a projekciót. A nő nem olyan, ahogy a férfi látja, mert a saját belső sattenyét, árnyék, személyiségét, a visszafolytott nyomorúságait, szégyenét, bűnét, paráznaságát, mindent vetíti rá a másikra, és a férfi nem olyan, ahogy a nő látja. Mind a ketten mázolt alakokkal dolgoznak, és a gyógyulás útja a projekció visszavonása. Visszavonás, hogy nem az Isten és az ördög vetekedik én érettem, bennem van a jó és a gonosz. Visszavonni ezt az egész dolgot, hogy hát én bennem vannak félelmetes ellentétek, feszültségek. Testvérek, az önismeret elképzelhetetlen a projekciók visszavonása nélkül. És egyszerre csodálatosan kedves lesz, szép lesz a világ, ha sikerül visszavonni a projekciót a főnökömről, az ellenségemről, a feleségemről, a gyerekemről, az Istenről. És tulajdonképpen egy üres cseklapot kellene kitölteni. Én nem tudom, hogy milyen az Isten, meg én nem tudom, hogy milyen a feleségem. Én nem tudom, hogy milyen az ember, mert mindig a maga belső árnyékait vetítettem ki. És hosszú gyakorlatozás és nagy erkölcsi erő kell ahhoz, hogy visszavonjam a projekciót, és ne ő legyen az utolsó bűnös, hanem kiderül, hogy én bennem tanyáznak ezek az indulatok, amiket kivetítek a másikra. Hát testvérek, ez az út bizony keresztelő Jánosi út, ez gyötrelmes út. Tehát állítom, hogy ennélkül nem lehet Jézus Krisztushoz eljutni, hiszen ő is ezt csinálta, és nem részletezhetem. A zsidó vallásosságnak a lényege az volt, hogy kívülről beszennyez engem a világ. A pogány, a ilyen állat, a nem kóser állat, a nem kóser étel beszennyez. Állam mosakodni kell, rituális tisztálkodás, hogy a kívülről jövő szennyeződésből kikerüljek tisztán. Ez a zsidó vallásos koncepció. És erre Jézus azt mondotta, hogy nem kívülről befelé, belülről kifelé jön a mocsok. belülről jön kifelé a bűn, és amíg belül át nem alakultok, amíg a rossz fából jó fa nem lesz, amíg újjá nem születtek, amíg a belső világ ki nem tisztult, hiába mosakoztok. Tehát testvérek, mit mondom, csodálatos az, ahogy a 20. században egy ilyen ateista zsidó keresztelő Jánosnak kellett jönni, hogy az ember útját egyengesse az igazi Krisztus felé, aki nem a jó emberek Krisztusa. Mert ugye ez a polgári társadalom az úgy képzelte, hogy vagyunk mi a jó emberek, akik vallásosak, hazafiak, tisztességesek vagyunk, és vannak a rossz emberek, akik ateisták, kommunisták, zsidók, és hát az Isten a mi Istenünk, és minket üdvözít, őket majd az örök tűzre viszi. Hát ez volt a polgári vallásosságnak a lényege. Ebbe ütött bele Freud Zsigmond, és ez egy keresztelő jánosi mozdulat volt, hogy semmi különbség te tisztes úridő és az utcalány között, mert egyként nyomorultak vagytok, begörcsölődött az életetek valami szorongásba, valami neurótikus félelembe, és abból cselekedtek. A sebeitekből gondolkoztok, és nem az igazság felől. A sebeitekből cselekedtek, és nem a szeretet meg a vallás felől, ahogy állítólag csináljátok a felszínen. Hát mondom, ez egy gyötrelmes fejezet, de ez bizony hozzátartozik a megváltáshoz. És amikor erre az útra kényszerítette a modern ember, Freud Zsigmond hitem szerint Jézus Krisztushoz egyengedte az utat. Na de hát a java ezután jön végig, ez csak az első fejezet volt. A második fejezet sokkal gyönyörűségesebb dolog, testvéreim. Jézus Krisztushoz egyengedte a modern ember útját Freud Zsigmond a terápiás hozzáállásával. Tudnék, jöttek a betegek, és ő, meg a tanítványai valamiféle lelkülettel álltak hozzá a dologhoz, viszonyultak az emberekhez. És ez a viszonyulás, ez valami csodálatosan evangéliumi viszonyulás, amit a mai napig nem tanult meg az egyház, mondom nektek gyötrődve, testvérek. Tudnék, a freudi hozzáállás a beteghez az, hogy nem szabad ítélni, nem szabad felülről lefelé kezelni, nem szabad dirigálni. Csöndesen oda kell melléje ülni és hallgatni. Nem szabad erőszakot tenni rajta, erkölcsi fölé mutogatni, mert abba pillanatban vége a gyógyulásnak. Ha a terapeuta fölényben van és ítéli a másikat. Csöndesen oda kell ülni mellé és olyan erőket valami módon oda vezérelni, hogy az a görcsbe merevedett ember, az egy kicsit oldódjék, kezdjen gyógyulni. Hát ez a terápiás hozzáállás, ez testvérem, ahogy ő ezt leírta és gyakorolta, ez igazából a dics himnusz, tudjátok miről? A kegyelemről. A kegyelemnek a dics himnusz az, hogy hogy kell odaállni a másik ember mellé. És ismét mondom, talán most már értitek, hogy a mai napig nem tanulta meg az egyház ezt, mert valami erkölcsi fölényből hibáztat, lettkésztett, kárhoztat. Freud Zsigmond hirdette ezt, hogy empátia, ugyanezt a későbbiek mondották ezt a kifejezést, együtt érezni, oda telepedni melléje és lehetővé tenni azt, hogy gyógyuljon. Minden erőszak, minden fölény, minden kitanítás megmereviti a terápiás helyzetet és vége. Nem lehet gyógyulni. Nos, testvéreim, itt megint csak csodálatosan találkoznak a dolgok, e keresztelő János és Jézus Krisztus között, mert ha visszamegyünk most már a teológia területére és vizsgáljuk, hogy az a názáreti Jézus hogyan is szolgált, hogyan vitázott a farizeusokkal, akkor kitűnik ez például, hogy a farizeusok, most csak összegezem hosszú kutatások eredményét, a farizeusok a testi betegeket is bűnösöknek nevezték. Azért beteg, mert bűnös és valami bűn. Mindenkiben bűnös láttak. A vámszedő is bűnös, az utcalány is bűnös, a testi beteg, a bélpokos, mindenki bűnös. A beteg is bűnös volt az ő szemükben. Jézus pedig úgy tekintett az emberre, hogy a bűnös is beteg. Óriási különbség a kettő között. És Freud ezt a szemléletet hozta vissza, hogy a bűnöst is betegnek tekintsük, nem jó kedvéből vétkedik senki. A parázna nem jó kedvéből parázna, a gyilkos nem jó kedvéből gyilkol. Valamiféle háttere van ennek, hogy ide kényszerült, beteg és betegként segítsük. Jézusnak a terápiás módszere is ez volt, hogy a bűnöst is betegnek tekintette. És csak például mondom, testvéreim, csodálatos lenne mondom ez a disszertáció, ennek a részletét is kidolgozni. Ezt az imádságot áhítattal idézzük föl az emlékezetünkben. Azt mondotta Jézus a kereszt gyötrelmei között, hogy Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Hát testvéreim, ezt az imádságot csak freudista módon lehet őszintén mondani. Mert a freudizmus megtanítja, hogy tényleg nem tudják, mit cselekeztek. Az a hagyományos erkölcsi, meg vallásos tanítás az emberről, az hogy de hogy nem tudja, bűnös, így bűnös, úgy bűnös. Ezt az imádságot, hogy Atyám, bocsáss meg, mert nem tudják, mit cselekeznek, ezt abban az emberismeretben lehet őszintén elmondani, amire most legutóbb minket Freud és a tanítványai segítettek. Csak egy kicsit nézd be a lelkedbe, testvére, hogy aki megbántott téged családi konfliktusokra, munkahelyi konfliktusokra gondolj, az ajkadra mered venni ezt, hogy Atyám, bocsáss meg, mert nem tudja, mit cselekszik. Őszinte benned ez, hogy nem tudja. Nem az van benned, hogy bűnös, gonosz, de nagyon is tudja. Ez egy elmélyült ismeret kell, hogy az ő felszínen lévő gonossága, rossz akarata mögött a mélységben tényleg az, hogy nem tudja. Tényleg nélkülözi az isteni szellemnek a világosságát. Tényleg nem érti az összefüggéseket. A kis összefüggésben persze ő valami módon megokolja, hogy miért csinál így, de hát neked el kellene jutnod a Jézus emberismeretéhez. Hogy Atyám, bocsánat, meg nem tudják. Hát nélkülözik a te szellemedet, a te világosságodat. Nem tudják, hogy mi az, hogy szeretet. Nem tudják, hogy milyen kártékony dolog ártani, gyűlölködni, hogy ők maguk szenvednek utána, és így tovább. A testvéreim, a terápiás hozzáállás a kegyelem. Csak zárójelben mondom, hogy amiként annak idején Keresztelő János sem értette igazán Jézus, csak úgy megsejtett valamit róla, és sok mindenben nem értette Jézus. Hát világos, hogy Freud is megsejtett valamit, és sok mindenben nem értette meg ő sem a teljes emberi valóságot. Na de attól, hogy Keresztelő János nem értette egészen Jézust, attól lehetett még út egy engedője. És Freud is attól, hogy nem értette az egész emberi igazságot, attól még lehetett az igazság felé közeledő embernek a tanítómestere. Na testvéreim, a harmadik fejezet ebből a Keresztelő Jánosi összefüggésből. Freud Zsigmond vallotta azt, hogy a betegnek kell a terapeuta, kell a pszichiáter, kell az orvos, mert egyedül nem tud meggyógyulni. Kiszakadt. Most én teológiai nyelven mondom, kiszakadt az isteni valóságból az ember, az isteni segítő erőknek a hálózatából, begubózott a maga kis sündisznó állásába, és ott kínlódik önmaga görcsébe, önmaga az első számú akadálya önmaga gyógyulásának. Ezt a mondatot érdemes volna megjegyezni, nem a férjet, feleséget, gyereket, főnököt. Az akadálya a gyógyulásodnak, az ember első számú akadálya a gyógyulás útját önmaga, önmagába való bele ubancolódása, az önmaga sündisznó állása. Nos, Freud azt mondott, hogy kell a terapeuta, kell a segítség, kell, hogy valaki oda telepedjék mellé, és megint bekösse az életét a gyógyító erőknek a hálózatába, kell, hogy elindítsa a gyógyulás útján valaki. A mi nyelvünkön kell a megváltó. és milyen mélyen igaz ebben a vonatkozásban is Freudnak az a gondolata, hogy nem diktálni, nem erőszakoskodni kell, olyan légkört kell teremteni a beteg körül, amelyikben nyilatozik a lelke, amelyikben megbátorodik arra, hogy szembenézzen önmagával. A megértésnek olyan atmoszférát kell teremteni, amiben kimond olyasmit, amit azért önmagának sem mehet kimondani. Hát gondoljunk csak a Bibliából, például a Zákeus történetére. Bement Jézus el az emberhez, azt mondta, hogy de jó borod van, te finom vacsorát készítettél. Biztos, hogy egyetlen egy ilyen kitanító, ítélkező szót nem mondott Jézus. És egyszer csak ebben a légkörben megnyílt az Zákeus, meg azt mondta, Uram, hát szégyenletes, hogy milyen ember vagyok én, megyek és amit csak tudok, jóvá teszek az elrontott életednek a szégyenéből. Jézusnak a légköre gyógyított, oldozott föl. Vagy gondoljunk arra nehéz terápiára, ahogyan Jézus a Simon Jónának fiából Péter faragott kősziklát. Milyen hosszú terápia volt, milyen nehéz volt, mennyi türelem kellett hozzá, és milyen hallatlan tapintatosan csinálta, gondolj csak a nagy tagadás után arra jelenetre, hogy Péter, ugye te szeretsz engem, ugye te jobban szeretsz, így ahogy mondottad, hogy is van ez a szeretet, így, nem a tagadás. Na hát testvéreim, ez a harmadik fejezet, ahogyan a freudi életműben megjelent ez a gondolat, hogy kell a mester, kell a segítség, kell a guru, ha a keleti szót használjuk, kell a megváltó, ha a vallásos szót használjuk. És itt egy előbbre vívő gondolatot hadd mondjak el egy vers idézettel, testvérek. József Attilát idézem, megítélésem szerint a világirodalom legszebb két sora ez, amit most idézek. Erről a két sorról is kéne egy orvosi, egy doktori disszertációt írni. Hallgassátok a muzsikáját, és aztán gondolkozzunk ennek a belső valóságán. Flóra, Flóra, mosolyog róla, hogy engem ő váltott valóra. Csodálatos muzsikája van ennek, de még a tartalma annál is csodálatosabb. Flóra, Flóra, mosolyog róla, hogy engem ő váltott valóra. Nem ártana, ha a megváltásnak a kicsit elkoptatott szavát fölváltanánk, ez egy valóra váltás. A megváltás lényege, hogy valóra vált az Isten, az én árnyékszerű, széthullott, erőtelen életemet összeszerkeszti, erőssé teszi, valóra váltja. Most József Attilának volt egy ilyen élménye, hogy Flóra engem valóra váltott. És aztán ismerjük József Attilának a tragédiáját. Hát testvérek, félelmetes ügy ez, mert azt mutatja, hogy szerkezetileg igaza volt József Attilának. Ezt így kell valahogy átélni. A megváltáshoz kell valaki, akinek a melegségében, akinek a szeretetében kioldódik az életem a görcsből. Az a zseniális fiatal ember begörcsörődött a szegénységbe, a meg nem értésbe, a maga megvalósítani nem tudásába, és így tovább. Belegörcsörődött ez a zseniális ember a létbe, és akkor jött a Flóra, és mondom, szerkezetileg ez a megváltásnak a struktúrája. Jön valaki, és atmoszférát teremt, és azt mondja, hogy mosolyog róla, hogy engem ő váltott valóra. Csak a tragédia az, hogy József Attila összetévesztette a projekciót a valósággal. Ő projíciált valami, csak valóságnak vette. Összetévesztette a szeretet szomjúságot magával a szeretettel. Annyira szomjazta a szeretetet, annyira akarta ezt a fölszabadító légkört, hogy szinte megélte, és valamennyire megélte, és itt van a pszichoterápiának a dicsősége és a csődje. Mert nem pszichoterápiában járatlan valaki volt az a Flóra, tudjátok jól. Mosolyog róla, hogy engem ő váltott valóra, mondom, ez a megváltás struktúrája. De kiderül az, hogy ez a proviciát szeretet, ez a szeretet szomjúság, ez még nem a megváltás. Ha rövidre fogom, testvérek, én hiszem és vallom, hogy a pszichoterápiában el fog jönni az az idő, amikor a becsületes, hűséges pszichoterapeuták azt mondják, hogy jó, hát én teremtem ezt a légkört, beszélgetünk, oldódik a lelket, de utánam jő majd az, aki nagyobb nálam. Ma még ezt nem mondja a pszichoterápia, azt mondja, gyere és itt van, és én kioldozlak téged, meggyógyítalak téged. A jobbja már tudja, hogy dehogy tudják meggyógyítani. Eljön az idő, amikor Keresztelő Jánosnak fogják tekinteni magukat, és vallják azt, hogy utánam jön, aki majd igazán meggyógyít téged. A testvérek, ilyesmik lennének abban a bizonyos disszertációban, de most foglaljuk össze a lényeget. Három fejezetet mondtam, és ebben a három fejezetben a megváltás nagy misztériuma a lélektan felől szólal meg. Önismeret, kegyelem, megváltó. Nem szeretnék ebből merev lépcsőzeteket csinálni, hogy így kell egymás után következni ezeknek, de vallom azt, hogy nincs megváltás önismeret nélkül. És nincs megváltás hathatós kegyelem nélkül. És bizony nincs megváltás megváltó nélkül. Az az isteni millió, az kell. És áldott az az ember, aki úgy kerül a Jézus közelébe, kinyitja a Bibliát, imádkozik és veszi ezt a csodálatos isteni milliót. Lehet ez? Áldott az a lehetőség, hogy a gyülekezetben ketten-hárman összeülnek, imádkoznak, beszélgetnek, és ott van közöttük a Krisztus. És a Krisztus, mint megváltó, teremti azt az isteni milliót, amiben gyógyul a lélek. Szóval nincs Krisztus semmihez kötve, csodálatos gazdagságba végzi a szolgálatát. Minélkül csak ez a fontos most, hogy önismeret, kegyelem és megváltó. Ez az én megközelítésemben a megváltásnak a titka, és ime talán most már kicsit könnyebb elfogadni ezt a tanítást, hogy bizony a 20. században az elsatnyult kereszténységben egy ilyen ateistának mondott ember, Rajk Zsigmond volt a Keresztelő János, aki a megtérés útjára egyengette a kereszténységet. Az, hogy ma a kereszténység jobban érti Krisztust, jobban érti az ember, az nem csak a Dietrich Bonhoeffernek, meg Bart Károlynak, meg a többieknek tulajdonítandó, ők is áldozatok voltak, de bizony, meg kell alázni magunkat, és el kell fogadni, hogy igenis Freud, Zsigmond és Jung és a többiek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy kezdjük érteni magunkat, kezdjük látni, milyen szegények vagyunk, milyen erőtelenek vagyunk, és ime igazodik az útunk Jézus Krisztushoz. Befejezem egy gondolattal, testvéreim, ez pedig az, hogy a megváltás nem állapot, hanem út. Sok keresztény itt is végzetesen elhibázza a dolgot. Föltettem a kezem egy evangélizátor, hiszek a Krisztusnak, most már üdvözlök. Akár mi lesz, apámat megölhetem, nem számít, én már kimondtam azt, hogy Jézus üdvözülni fogok állapotnak. Pláne bebiztosított, végleges, boldog állapotnak gondolták. Hát nem így van, testvéreim. A megváltás út, amire rá kell lépni, amin haladni kell, ha még eltúlozom a gondolatot, a megváltás olyan út, aminek a célja maga az út. A megváltás olyan út, aminek a célja maga az út. Az a cél, igenis, tessék, rálépni erre az út, és erre haladni, kegyelemből dicsőségbe. És aztán majd a dicsőség világában is biztosan van még haladás, de itt aztán feltétlenül haladni, előre mozdulni. Egy nagyon személyes emlékkel, élménnyel, hadd fejezzem be ezt a sorozatot. voltak leánytestvéreim is meghaltak, fiatalon maradtunk ketten, fiúk, férfiak, a bátyám meg én. Olyan titokzatos most, ahogy már bizony évtizedekre tudok visszatekinteni, titokzatos az Istennek a munkája kettőnk életébe. Mind a kettőnknek szűk volt az otthon, kevés volt az, amit kaptunk apánktól, anyámtól. Nagy jólétben indultunk, aztán összeomlott a gazdagság, nagy nyomorúság kezdődött, szószoros értelmébe éhínség, nehézségek. Szűk volt, keserves volt, és kerestük a kitörést, az életet, mind a ketten, és ki tudja azt megmagyarázni, hogy a bátyám kifelé tört ki a szűkösségből, én meg befelé törtem ki. De tényleg a szószoros értelme kifelé. 16 évesen elindult világgá, Olaszország, Afrika, Ázsiába, most éppen Ausztráliába van, kifelé a szó legszoros értelme extravertált életben próbál kitörni a nyomorúságból, és szomorúan kell mondani, hogy bizony nem sokra vitte, nem anyagilag, emberileg. Bejárta az egész világot, és kevés, nem akarok többet mondani, kevés. Engem is kihozott az Isten, de más irányba az introvertálás útján, és áldom az Isten pedig. Sokan tudják róla, hogy még az érettségi táján én katonatiszt szerettem volna lenni. A gondolatom nekem is az extravertálás volt, a fényesség, a mozgás, a győzelem, az alkotás kint valahol. És az életem legnagyobb titka, hogy hogy lett ebből az, hogy nem amoda, hanem emide mentem. Mondom nektek, hogy évtizedek óta töprengek, keresem, és nincs rá felett, hogy hogy kerültem én a teológiára. A lényeg tehát az, hogy egy másik útra vezetett Isten. Nem tett engem jobb emberré, mint a bátyám. Sok vonatrában becsetesebb, jobb emberő, mint én vagyok. Emberi, melegebb szíve van. Sok jót tudnék elmondani róla. Emberileg ő neki vannak erényei, nekem nyomorúságban, de nem ez a döntő. Ő egy úton indult, én is elindultam azon az úton, és te megállított, hogy fiam, hátra, most egy kicsit befele. Nem azt jelenti, hogy kifutottam a világból, testvérek. Nagyon szeretem a muzsikát, az irodalmat, a filozófiát, a tudományt, füveket, fákat, nagyon szeretem ezt az életet. Nem is kell megtagadnom. Az Isten kanyar csinált, rákényszerített, hogy befele, és áldom az Isten ezért. Gyönyörűséges az életem útja. Tehát testvérem, ezt értsétek meg, hogy a megváltás egy út, és talán az Isten az utatokat akart ezeken az estéken elmozdít, egy ember, aki mindig kifelé szaladt, még pénz, még kint valami gyönyörűség, siker, az Isten az utadat akarja elfordítani, most állj meg egy kicsit, és befele, önismeret, és kegyelem, és megváltó. Testvérek, ne engedjétek el a születek mellett az Istennek ezt a gyöngét, irányítását, hívását. Még egyszer mondom, és ez az utolsó szavam, a megváltás nem egy csodálatos, gyönyör állapot, hanem gyönyörűséges út, amin megyünk, és minden kilométer gyönyörűséges út, még akkor is, ha könnye, keresztje van, mert megyünk, és az út maga a cél, és végül mégiscsak valamiféle csodálatos célt, hogy elérkezünk. Áldjunk meg Isten minket, hogy utitársak legyünk, zarándoktársak, együtt énekelő, együtt haladó, a tapasztalatainkat kicserélő, az útban gyönyörködő, utitársak, Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet legyen áldott előtted. Amen.